Köszöntünk mindenkit a BME Gépészmérnöki Kar újonnan induló podcastjának első adásában. Én Benesóczki László vagyok, és a Kozmosz Kör jelenlegi, illetve leköszönő vezetőjével, Takács Donáttal, illetve I. és Andrással beszélgetünk. Sziasztok! Első kérdésem, hogy még amielőtt belemennénk a Kozmosz Körnek a tevékenységébe, céljaiba, stb., hogy miért foglalkoztok űrkutatással? Mi vitt titeket erre felé?
Engem nagyon régóta érdekel az űrkutatás, úgyhogy ha kezdhetem én, akkor szívesen válaszolok, de Donát, ha esetleg...
Ja, nyugodtan, persze.
Jelenleg ilyen, és köszönöm szépen. Nos, én nagyon régóta foglalkoztat engem az űrkutatás témája, tehát a szüleim elmesélése szerint óvodában is játszottam műholdasat, legóból építve. Ugyanakkor inkább így középiskola végén jött az az indítatás, hogy na akkor most így tényleg konkretizálva én szeretnék ezzel foglalkozni. Az Európai Ürügynökségnek egy versenyen voltam, ilyen műhold szimuláció építő versenyen, és ez is egy nagy löket volt, meteorológiai balonokat csináltunk évfolyamtársakkal. Szóval így szépen lassan ebbe az irányba orientálódtam, aztán a BME-re jövve pedig szembe jött a Kozmosz Kör, nagyon megörültem, és hát ez egy újabb ilyen löket volt arra, hogy ezzel foglalkozzak, és hát Donát, mint Kozmosz Kör alapító tag, szerintem ő is tud hasonló érdekes dolgokat mondani, hogy Donát, te...
Szóval nekem is egyrészt van egy ilyen személyes indítatása is, tehát hasonló módon Andrishoz, bár kicsit más irányból, én inkább ilyen tudományosabb irányból indultam eredetileg. Ilyen gyerekkoromban a csillagászat, meg a fizika az nagyon érdekelt, főleg ilyen űrrel kapcsolatos szempontból, és idővel ez alakult tulajdonképpen ilyen a mérnöki tudományok, vagy a mérnöki tevékenység iránti érdeklődése is. És hát akkor is szem előtt tartottam ezt, amikor a műegyetemre jelentkeztem, és ugye itt indul nem sokára a Kozmosz Körnek ugye a története, ami hát másodévben az egyik évfolyam társam és jó barátom Gyenge Ákos ötlete volt ez, aki egyébként a körnek az első elnöke volt. Az ő ötlete volt egészen konkrétan egy dinamika előadás szünetében, hogy amúgy annyiféle kör van a műegyetemen, akik ilyen tök szuper dolgokat csinálnak, de miért nincs olyan, ami űrkutatással, űrtevékenységgel foglalkozik, és hát csináljunk egy ilyet. És kicsit utána néztünk, hogy ez hogy van, és úgy döntöttünk, hogy ezt valószínűleg tényleg érdemes megpróbálni, és ebbe több gépészkari barátunk is bekapcsolódott. Ugye ez volt 2017 tavaszán, és a tavasszal, nyáron dolgoztunk azon, hogy egyrészt ugye az egyetemi háttere meglegyen ennek, ugye ezt be kell jegyeztetni az egyetemi hallgatói képviseletnél, megfelelő, nyilván kell tagokat toborozni, meg így az egészet feltérképeztük, mi, nekünk is új volt ez, meg hát azért másodévesek voltunk, tehát annyira nem voltunk még veteránok az egyetemen, és így végül ebből lett az, hogy ugye 2017. október 4-én a Sputnik 1 indításának az évfordulóján tartottuk meg az első nyilvános eseményünket, körülbelül 100 érdeklődővel, ami egyébként minket is meglepett, és azóta hát úgy tűnik, hogy töretlen az érdeklődés a kör iránt, és így általánosságban szerintem, ugye egyrészt a legtöbb embernek, aki jön hozzánk, mindenkinek van valamilyen ilyen személyes indítatása általában, mert ez egy olyan téma, ami nagyon tudja érdekelni az embereket, hogyha érdekli őket. Ugyanakkor ilyen műszaki, meg oktatási szempontból is szerintem különleges ez a terület, mert annyira úgymond a technikának a határait feszegeti folyamatosan az űrkutatás és a különböző űrtevékenységgel kapcsolatos fejlesztések, kutatások, hogy oktatási szempontból is nagyon izgalmas, és kutatási szempontból is rengeteg potenciál van benne. Tehát a műegyetemen szerintem abszolút helye van egy ilyen hallgatói közösségnek. És a hallgatók is úgy tűnik, hogy vevők rá.
Erre szeretnék rácsatlakozni, amit Donát mondott, hogyha most még erre van egy két percünk, Laci, a következő téma előtt. Abszolút nagyon fontos az a személyes érintettsége, hogy ezt mindketten is mondtuk. Én is annó fizikus akartam lenni, meg nagyon érdekelt a csillagászat szintén, mint Donátot. Aztán végül inkább ez a mérnök irány tetszett meg, pont így az ilyen projektorientált tapasztalatok miatt. És tehát, hogy erre visszacsatlakozva, hogy ez nagyon fontos, de ami Donát is mondott, ennek van azért lefordítható jelentősége, vagy haszna is, hogyha valaki ezzel a területtel foglalkozik. Például olyan szempontból, hogy kaphat egy interdisziplináris tudást, amit később bármely más területen is fel tud használni. Mert itt az űr tevékenységben, nem is űrkutatás, hanem űr tevékenységnek nevezném inkább, amiben az űripar és minden más egyéb is beletartozik, annyi tudományterület tud összpontosulni, hogy persze ez más iparágakban is megvan, de hogy itt különösen jelentős az, hogy nem lehet annyira csak egy területre fókuszálni, hogy tudom én gépészmérnök, és azon belül valami speciális. Nyilván mindenkinek megvan a szakterülete, de hogy olyan szintű rálátás kell a többi csapattagnak a munkájára is, ami szerintem így a különböző szakterületek között egyedülálló tud lenni, hiszen nagyon komplex rendszereket kell összerakni. És egy ilyen jellegű tapasztalat után azt gondolom, hogy bármilyen más tudományterületre tévedve meg tudja állni a helyét az, aki az űrtevékenységbe már valamelyest bedolgozta magát. És nem is beszélve a mindenféle gazdasági jelentőségről egyébként, tehát felmerül azért a kérdés így barátokkal, ismerősökkel beszélgetve, amikor elárulom nekik, hogy hú, hát engem ez nagyon érdekel, meg szeretem a rakétákat, meg asztronauta szeretnék lenni, meg ilyesmi. Akkor ezért is felmerül, hogy Andris, te ébren vagy? És ilyenkor mindig szeretek mesélni arról is, hogy ez nem csak a nem is tudom, gazdag országok játéka, hanem ennek fontos gazdasági előnyei is tudnak lenni a kisebb országok számára is, mint Magyarország. Ugyanis ha megnézzük azt, hogy egy NASA vagy egy ESA, az utóbbi az Európai Ügynökség, milyen megtérüléssel számol például egy űripari befektetés esetében, akkor azt látjuk, hogy sokszor ilyen 4-6-szoros megtérüléseket tudnak prognosztizálni, aztán a mindenféle ilyen spin-off effektusok miatt. Ugyanis az űrbe kifejlesztett technológiákat utána egy-két éven belül nagyon szuperül lehet használni itt a Földön. Tehát például az okostelefonokban, a kamerájában levő CMOS szenzor az eredetileg műholdakra lett elkészítve, és oda találták, hogy minél kisebb legyen fizikailag a kamerának a mérete, hogy elférjen a műholdon, és ezt csak rájöttek, hogy ez tök jó okos telefonban is. Emiatt például a NASA-nak rengeteg bevétele van az ilyen különböző licenszekből, tehát hogy ez gazdaságilag is egy motor tud lenni. A csehek például ezt csinálják, az ő stratégiájuknak a része az, hogy ők ők azért fektettek bele állami szinten is az űrbe, mert szerették volna a high-tech iparukat pörgetni. Nem feltétlenül űr, de lényeg az, hogy szerettek volna az iparba egy ilyen újabb motort, hajtóerőt beletenni, és úgy tűnik az utóbbi 10 év alapján, hogy ez tök jól ment nekik. Úgyhogy ez nem csak egy ilyen uri-muri, hanem ennek tud haszna is lenni abszolút.
Említetted, csak még egy kérdés, amit így felmerült bennem az alapján, amit mondtál, hogy említetted, hogy az is felmerült benned, hogy szívesen lennél asztronauta is. Ez hogy tudja egy, mondjuk valaki Magyarországról ezt megcsinálni, hogy inkább azt mondja, hogy elkezdi felvenni a kapcsolatot a NASA-val, vagy inkább, nem tudom, ugye Oroszországban is vannak ilyen erre szolgáló űripari létesítmények, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni?
Azt gondolom, hogy ezt nagyon tudatosan lehet csak csinálni. Tehát, hogyha ha valaki úgy gondolja, hogy ezzel szeretne foglalkozni, akkor erre azért jó pár évet rá kell szánni és készülni kell, és egy néhány éve folytatom erre az ilyen felkészülésnek nevezhető tevékenységet, bulvárvizsgákat csináltam, éppen a mentőbulvárnál járok, nyáron, tavasszal fogom megcsinálni a vitorlázó repülős vizsgámat. Most én jelenleg Karlsruhe-ban tanulok, mert a BML-nek, a németes képzésének ugye ezen a szakaszán tartok most így harmadévben, de itt már kerestem orosz tanárt, ugyanis a nemzetközi űrállomáson az angol mellett az orosz is a kötelező és hivatalos nyelv. Úgyhogy szerintem ezt úgy lehet így építgetni, hogyha valaki ezt tényleg eldönti, és hajlandó rászánni egy 4-5 évet arra, hogy én ezt most tényleg keményen csinálom, orosz nyelv, valami fajta műszaki végzettség kötelező, de szerintem ez így a gépészkaron azért a végző emberek 100%-ának megvan, hogy van egy műszaki végzettsége, úgyhogy ez a rész már pipa. Úgyhogy szerintem ez azon tud múlni, hogy valaki ezt elszállja magát, elkötelezi és végigcsinálja. Nem lehetetlen küldetésről van szó, azt gondolom, főleg, hogyha arra gondolunk, hogy a következő 10-20 évben szerintem egyre több lehetőség lesz arra, hogy valaki tegyen egy utazást az űrbe. Tehát nem egy lehetetlen dolog. Ugye Magyarország 2015 óta tagja az Európai Űrügynökségnek, úgyhogy ilyen irányba is lehet nézelődni, hogy esetleg az Európai Űrügynökség asztronautájává válni. Nyilván ehhez előnyös, hogyha asztronauta jelölt körbejár azért néhány egyetemet Európában, tehát nem feltétlenül csak a BML, de körbenéz Angliában, Németországban, tanul egy kis műszaki ismeretet, tanul egy kis fizikát, tanul ezt, azt, tehát hogy szemezgetve összeszed egy-két diplomát, ez nem egy leírt elvárás, ugyanakkor, ha megnézzük, hogy az asztronauták, akik az a 500-valahány ember, aki eddig repült, ők milyen előképzettséggel bírtak, akkor ez azért úgy látható, hogy nem árt, hogyha minél többféle nemzetközi tapasztalata van a jelöltnek, és emellett sokféle tehát műszaki természettudományos végzettséggel bír, sok nyelven beszél. És ezek mind kellenek, nyilván emellett még vannak ilyen pszichológiai tényezők, amit pszichológiai tesztekkel vizsgálnak, illetve fizikai állóképességi kritériumok is vannak. Ezek tényleg mind olyanok, hogy fel lehet rá készülni, meg lehet csinálni, és én azt gondolom, hogy nem lehetetlen. Elhatározás kérdése, azt gondolom. Aztán persze lehet, hogy előfordul olyan, hogy hát valakinek parlagfülallergiája van, és akkor úristen, most emiatt mégsem lehet űrhajós. Mondtam egy banális példát, ezt nyilván nem tudom így, hogy mi az, ami feltétlenül kizáró ok. Nyilván lehet találni listákat az interneten, vagy például lehet körbe lehet nézni a kecskeméti repülőorvosi kórháznak a mindenféle anyagait, hogy ők miket vizsgálnak. Például a vadászpilótáknál az egy jó irányadó lehet, de hogy igen, előfordulhat ilyen is, hogy egy tömött fog, vagy egy valami miatt a végén mégse jön össze. Ezzel számolni kell, de azt gondolom, hogy aki esetleg ilyen irányba elkötelezi magát, az veszteni nem tud vele.
Térjünk rá egy kicsit a kozmosz körre, hogy milyen céljai vannak, vagy mik lebegtek a szemetek elő, amikor azt mondtátok, hogy vagy hát amikor Donát azt mondta, hogy ők itt most meg szeretnék alapítani, vagy neked András, mi lebegett a szemed előtt, amikor azt mondta, hogy szeretné hozzájuk csatlakozni?
Hát a alapításnál, tehát kezdettől fogva próbáltunk világos célokat megfogalmazni, ugye ez fontos, hogyha az ember egy ilyen szervezetet elindít, és három, azt szoktuk mondani, hogy három pillére van a kozmosz körnek, ezek a közösség, a szakmai fejlődés és a kapcsolattartás. Ezek így kifejtve annyit jelentenek, hogy ugye először is a közösség, ez viszonylag könnyen értelmezhető, ugye? Egy olyan közösséget szeretnénk létrehozni a BM-n, vagyis hát nem csak szeretnénk, hanem valamennyire létre is hoztuk, ami összefogja azokat a műegyetemi hallgatókat, akik valamilyen módon érdeklődnek, vagy kapcsolódnak az űrkutatáshoz, űrtevékenységhez. Ugye itt fontos megjegyezni, hogy a kezdettől fogva az volt a cél, hogy ez a közösség ez a teljes műegyetemre kiterjedjen. Ugye, amit Andris is említett, hogy ez egy annyira interdisziplináris téma, tényleg elég megnézni egy rakétát, és akkor abban van hajtóanyag, ez vegyészmérnökkel, van elektronika, van gépészet, van annak valami gazdasági háttere is, tehát most a másik négy kart is föl tudnám sorolni hozzá, de az a lényeg, hogy tényleg mindenki kapcsolódik ehhez valamilyen témában, és éppen ezért egyébként viszonylag rendhagyó módon ugye mi egy egyetemi öntevékeny kör vagyunk. Ugye a legtöbb kör, amivel találkozik egy hallgató, az valamilyen karhoz kapcsolódik, vagy versenycsapat, ami ugye megint egy más kategória, de hogy mi egy egyetemi kör vagyunk, pont ezért, hogy egy ilyen összegyetemi közösséget hozzunk létre. Tehát ez az első cél. A második, ez a szakmai fejlődés. Ugye, amikor elindítottuk a kört, akkor tényleg szerintem, hát nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk két kezemben meg tudtam volna számolni, hogy hány űrtevékenységgel szorosan kapcsolatos tárgy van a műegyetemen, és épp ezért hát az elsődleges irány az az volt, hogy a szakmai fejlődés ez valamilyen önképzéses formában valósuljon meg. Ennek két fő irányát láttuk akkor is, és látjuk most is. Az egyik az, hogy meghívott előadókat, vagy akár ezeknek a tárgyaknak az oktatóit további előadásokra hívva szervezünk a tagságnak ilyen eseményeket, tehát előadásokat, workshopokat, meg ilyen hasonlókat. És volt itt már például nálunk az egyik első előadásunk volt a Szabó József nyugalmazott vezérőrnagyúr, aki szerintem évtizedekig tanította itt a BME-n az űrdinamika című tantárgyat, és annak idején a Farkas Bertalan kiválasztásába is személyesen részt vett az Interkozmosz programba. De voltak már csillagászok, fizikusok, mérnökök, tehát már elég hosszú a lista. És a másik vonal ugye ezen a második pilléren belül, az pedig az, hogy konkrétan projekteket csinálunk, mert a legjobban mégiscsak úgy lehet megtanulni valamit, hogyha csináljuk is. És egy pár projektet itt megemlítenék, ami talán érdekes lehet a hallgatóságnak. Ugye ebbe is tükröződik az, hogy többféle dologgal foglalkozunk, például az egyik ahhoz képest, amennyire látványos, viszonylag egyszerű projektünk volt az, hogy építsünk egy saját antennát, amivel lehet letölteni képeket az űrből. Ezt ilyen űrszelfinek hívtuk mi. Ugye számos olyan meteorológiai műhold kering a Föld körül, ami, hát ugye a meteorológia az egy ilyen viszonylag mindenkinek jó dolog, tehát ezek így kódolatlanul küldik a körülbelül 1 km/pixel felbontású képeket az alattuk fekvő területről, és lehet építeni ez egy antennát, egy gyolcsó vevőegységgel lehet tölteni gyönyörű képeket itt tulajdonképpen egész Európáról élőben, és ez valószínűleg egy olyan kép, ami senkinek nincs meg, mert pont mindig attól függ, hogy ezt honnan veszi az ember. Ez volt egy ilyen első projektünk, ugye egy másik most is futó projekt, ami a Kenset versenyből nőtt ki, erről majd még szerintem később mesélünk, de ez a rakétaépítés. Szerintem ezt majd mindjárt átadom Andrisnak a szót, és erről ő tud részletesen beszélni. És csak a harmadik pillért még szeretném elmondani, a harmadik pillért pedig a kapcsolattartás. Ugye ez sose létezik semmilyen ilyen műszaki tevékenység a tudománynak, meg az egyetemnek a saját kis világában, hanem az iparhoz mindig kapcsolódni kell, és hát csak úgy létezhet a műszaki élet, és épp ezért az is egy fontos cél, hogy megfelelő kapcsolatokat alakítsunk ki a hazai űripari cégekkel, kutatóintézetekkel és egyéb szereplőkkel, amiről egyébként több van, mint az átlag műegyetemi hallgató gondolná, és ennek már sikeresen lett olyan eredménye, hogy valaki úgy talált mondjuk gyakornoki helyet, hogy hallott egy olyan cégről itt nálunk, ami amúgy nem hallott volna, és utána ott végezte a nyárgyakorlatát, van, aki az Európai Ügynökségnél dolgozik most konkrétan egy kutatási projektbe, szóval elég sok lehetőség van, több lehetőség van, mint szerintem az átlag hallgató gondolja.
András?
Igen, ez érdekes ezzel az űr területtel, ahogy Donát is mondta, hogy sokszor az van, hogy ilyen elszeparált dolognak tűnik a világtól, kicsit elrugaszkodott, ilyen néhány ember valamint dolgozgat a sufniban, vagy mit tudom én hol, de nem tudjuk, hogy ez mire jó, meg kinek kell. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy rátaláltam így a Kozmosz körre, mert ahogy Donát is mondta, így ezt ebben a szellemben is alapították, hogy ez legyen egy közösségi téma, épüljön ki itt egy csapat, amivel aztán utána bármilyen projektbe bele lehet fogni, tehát ha rakétát építünk, akkor azt, ha antennát, akkor azt. A tárgyait majdnem teljesen mindegy is szerintem. A lényeg az, hogy legyen egy közösség, akik együtt tanulnak, egymást segítik. No, de akkor a rakétás témáról szólnék néhány szót, mert ez a, ha mondhatjuk így, az én heppem a köröm belül, és Donáttal beszéltünk is így még a podcast előtt, hogy na akkor miről szeretnék majd így beszélni. Donát a lelkemre kötötte, hogy most nem fogok egy 8 órás előadást tartani a rakétáról. Ezt megfogadtam, úgyhogy becsület szó, ezt megpróbálom
betartani. De mindenképpen fontos róla beszélni, mert nem alaptalanul az Andi sepje, és mi is. Aha. Erősen részt veszünk benne mindenki, tehát.
Persze, abszolút, csak próbálom viccesre venni a figurát, meg érzékeltetni, hogy igen, ez nagyon a szívem csücske. Nagyon szuper a BMS űrtevékenység, azt gondolom, tehát főleg a villamosmérnöki kar veszi ki a részét belőle egyébként, meg a közlekedésmérnöki kar is, ugyanis hát ott tanulnak rakétahajtóművekről, sugárhajtóművekről, a BMM pedig az összes szükséges kommunikáció, energiaellátórendszer, tehát nagyon, nagyon sok minden van, amit a BMM lehet csinálni, hogyha valaki az űr iránt érdeklődik. Szerettem volna említeni a smog műholdakat, meg az ATM műholdakat, hogy igen, ebben a hőtani, meg áramlástani szimulációban persze a GPK-nak is abszolút része van, volt, és remélhetőleg lesz is. A lényeg az, hogy szerettünk volna valami olyanba belevágni, ami egyrészt annyira még ilyen gyakorlati szempontból nincs jelen, tehát persze tanulnak közlekaros hallgatók a sugárhajtóművekről, meg a rakétahajtóművekről, illetve persze a GPK-s hallgatók tudnak tök jó szimulációt csinálni féle VMS elemzéssel, a villanykaron tudnak a hallgatók kommunikációs rendszert összerakni, vagy ezek hogy állnak össze? Össze tudnak állni egy kisműholdba, BMS kisműholdba, de azt gondoltuk, hogy ez egy rakétává is össze tud állni, és ez egy olyan dolog lehet, ami még vonzó is diákoknak, hallgatóknak, és lehet ezzel érzékeltetni azt, hogy igen, ez egy fancy terület. Amellett persze, hogy szeretnénk, hogy ebből egy olyan formában is értelmes dolog induljon el és pörögjön ki, ami aztán a későbbiekben felhasználható lesz. Tehát nyilván nem holnapra lesz ez kész, de néhány éven belül azt gondolom, hogy el tudunk jutni egy olyan rakétához, amivel adott esetben egy BMS kis műholdat nem 100 méter magasra, hanem 10-20-30 kilométer magasra föl tudunk vinni. Ilyen ott még nem áll pályára az eszköz, nem marad fönn, de már bizonyos méréseket el lehet vele végezni. A 100 kilométeres, 150 kilométeres határ lenne nyilván egy ilyen álom cél, oda még azért sokat kell dolgozni, de a lényeg az, hogy ez abszolút nem elérhetetlen, tekintve az, hogy a mostani rakétás rendszerünkkel is 2-3 kilométer magasra föl tudunk juttatni mérőeszközöket. Úgyhogy ez nyilván egy fontos cél, hogy ne csak a mérnöki játék és a felfedezés öröme legyen benne a haszon, persze azt is imádom, hát meg szerintem Donát is, meg körben sokan azért csináljuk, de hogy legyen ennek valami olyan kifutása, amitől ez tényleg megéri és értelmes, hogy ezt csináljuk. Úgyhogy így jött ez a rakéta, és hát próbáljuk minél jobban rákötni ezt a különböző oktatási témákra. Ezért szerveztük meg a Kenset versenyt idén nyáron, ezt is már említette az előbb Donát. Ken, mint ez az italos doboz, angolul, és mint szatellit. Ez eredetileg de a lényeg az, hogy az Európai Ügynökségnek van egy ilyen Kenset versenye, eredetileg Amerikából indult, ha jól tudom. Középiskolások vesznek ebben részt, itt az Európai Ügynökség által meghirdetett versenyben. Legtöbb országban van országos verseny, itthon még nem volt, és az ennek a győztese jut tovább az európai versenyre. Uh-huh. Mi annó középiskolásként a magyar verseny nélkül ugye nem volt, csak ilyen ÉZÁ-hoz kellett az űrügynökséghez közvetlenül beküldeni a pályázatot, hogy mit szeretnénk mérni, hogy szeretnék mérni, riportokat leadni, és az alapján választottak ki minket, de nem volt ilyen konkrét fizikai verseny. És ennek csináltuk meg a magyar fordulóját, hogy a magyar középiskolásoknak is legyen erre lehetősége, hogy valamit össze tudjanak építeni, Arduino, Raspberry, valamit össze lehessen mókolni. Nyilvánvalóan céllal, tehát hogy különböző szempontok alapján lettek végül értékelve a versenyzők. Nem csak az a lényeg, hogy ez most működik, hanem hogy van-e tudományos célja, hogy a gyűjtött adatokkal mit tud kezdeni, hogy tudja prezentálni, hogy honnan szerez rá pénzt, mert egyébként bizonyos forrásokat tudtunk számukra allokálni, ugyanakkor nem mindent, és ez is egy fontos része ennek a versenynek, hogy bizony egy ilyen valós projektben kell tudni helytállni, ahol el kell menni cégekhez, és azt mondani, hogy hát szeretném ezt most itt ingyen ki 3D nyomtatni, vagy bármi hasonló, nyilván azért cserébe, hogy a weboldalra meg kiteszi a logóját. Tehát, hogy ez egy olyan ilyen real life problem, amit meg kell tudni oldani, és szerintem ezért különösen érdekes, úgyhogy ebbe is becsatlakoztunk ezzel a rakétás történettel, és hát ezeket a kenszeteket, amik elkészültek, ezeket a rakétáinkkal vittük föl 1,5 kilométer magasra, ott kidobtuk, és akkor ezek az eszközök a saját ejtőernyőjükkel, meg a mi rakétánk is saját ejtőernyőjével esett vissza, és akkor a csapatok mérték a mindenféle adatokat, légnyomástól kezdve a hőmérsékletig, de volt egy csapat, aki azt csinálta, hogy jelölőket helyezett el a lőtéren, ugyanis a Honvédségnek az egyik lőterét használtuk erre, amit ezúton is nagyon köszönjük nekik, nagyon, nagyon segítőkészek voltak, és a jelölők alapján kamerával vették a területet, és ez alapján mondták meg az eszközöknek a pozícióját. Szóval ilyen képelemzést is be lehet vinni, bármit, tehát határnak csak így a, mondhatnám, hogy határ a csillagos ég, és akkor ez egy stílszerű mondás lenne, de a lényeg az, hogy itt bármit el lehet képzelni. Úgyhogy ilyen szempontból ezt próbáljuk ilyen oktatási témára is rákötni, és nagyon örülünk neki, hogy ez megtetszett egyébként a külgazdasági és külügyminisztérium űrkutatásért és űrtevékenységért felelős főosztályának, valamint a külügyminisztériumban tevékenykedő űrkutatásért felelős miniszteri biztosasszonynak, Ferenc Orsolyának, ugyanis ezt ő támogatta anyagilag is, illetve hát a Magyar Asztronautikai Társaság is segítkezett a megvalósításban. Úgyhogy próbálják ezt ilyen oktatási irányba is elvinni, de az is kell, hogy az egyetemistáknak is legyen benne kihívás, úgyhogy most ami a következő cél, és ha valaki ezt hallgatja és érdeklődik, akkor keresse meg minket bátran. 2021. októberében Portugáliában lesz egy rakétás verseny, amire most nagyban készülünk, és hát a pontos paramétereket majd elmondom annak, aki ír nekünk és érdeklődik. A lényeg az, hogy egy nagyobbacska rakétával szeretnénk ide benevezni, amivel egy 10 kilométeres magasságot szeretnénk megütni. Úgyhogy ez már egy nagyobb volumenű történet, várjuk a jelentkezőket, és tényleg remélem, hogy ez egy olyan projekt tud lenni, amilyen be tud vonzani hallgatókat, amiben tanulni tudnak, és becsatlakozni a közösségbe. Tehát tényleg ezt nem győzzük hangsúlyozni, nem azért ismétlem magam, mert elfelejtettem, amit mondtam, de ezt nagyon fontos tartani. Lesznek most is hamarosan tök jó előadásaink, a következő néhány hétben egy magyar srác fog előadni az MIT-ről, aki ott foglalkozik aerospace engineering-el, de egyébként ilyen fém habokról is fogunk előadást hallani, illetve tartani, szerveztünk a tagjainknak. Tök jó használható, mindenféle alumínium habok a különböző űr eszközökben, mert nagyon könnyű, ugyanakkor baromi erős. Igen, azt gondolom, hogy ennyit tudtam most erről a rakétás dologról elmondani, de Donát mond, ha még van valami.
Hát szerintem ezt jól összefoglaltad. Amit én még így esetleg hozzátennék, hogy egyrészt az előadásaink azok mindig, hát na jó, 95%-ban nyilvánosak szoktak lenni, ezek most biztos nyilvánosak lesznek, amit Andris említett, szóval aki a Facebook oldalunkra felmegy majd, és ott követ minket, hogy körbenézelődik, az valószínűleg meg fogja találni ezeknek az eseményeknek a paramétereit. Illetve ugye a projektek kapcsán szerintem annyit még érdemes így hozzáfűzni, hogy ugye a SmogPay is egy nagyon jó példa arra, hogy egy konkrét dolgot megvalósítani, az egyrészt borzasztó nehéz, és ugye nagyon nagy mérnöki teljesítmény, és ezzel együtt pont azért nyújt ilyen egyedülálló tapasztalatokat, mert tényleg az a végső tesztje bármilyen műszaki dolognak, hogy az működik-e. Uh-huh. Tehát ugye mindent, szokták mondani, hogy papír mindent elbír, meg a szimuláció mindent elbír, de hogyha a műhold nem kapcsol be, vagy megfagy, vagy nem tudom, akkor hiába számoltunk bármit, ez nem ért semmit, tehát a SmogP az nagyon szépen össze lett rakva, és messze túl teljesítette az eredetileg tervezett élettartamát is, és mi is a projektjeinkkel hasonló módon ugye valami olyasmit szeretnénk, hogy legyen egy konkrét cél, amit meg lehet valósítani, és annak az összes darabjának működnie kell, ehhez kell egy terv, hogy jutunk el oda, és ez egy olyan tapasztalat, vagy egy olyan lehetőség szerintem a műszaki hallgatóknak, ami nem feltétlenül egyértelmű, vagy alapvető, hogy ilyenben részt vesz valaki a műegyetemen. Nyilván ez rengeteg idő is, tehát hogy nem is elvárható, hogy mindenki ilyennel foglalkozzon, de hogyha valaki szeretne, akkor szerintem nagyon jó, hogyha van erre lehetőség. És hát épp ezért ugye a saját projektjeink is, meg amit még elfelejtettem egyébként mondani, hogy nem csak saját projektjeinkben, hanem ilyen együttműködésekben is benne vagyunk különböző egyetemi szervezetekkel, például a Simonyi Szakkollégiumnak az UPRA csapata, ők ilyen magas légköri ballonokat reptetnek ilyen hát 40-50 kilométer magasságba, ami szintén egy ilyen nagyon mostoha környezet bármilyen elektronikának. Velük is vagyunk együttműködésben, illetve a SmogP projekt, ugye ez korábban indult, mint a Kozmosz kör, de miután már pályára álltak a műholdak, az abból érkező adatokat a feldolgozásában nagy részt kaptunk, mondanám, hogy vállaltunk, de igazából kaptunk, mert ők kerestek meg minket, hogy kapcsolódjunk be az adatok feldolgozásába, és ugye ennek lett az eredménye, hogy többek között elkészült ugye a SmogP, meg az ATL1 elsődleges, az is a SmogP-nek volt az elsődleges célja, hogy ugye egy ilyen rádió frekvenciás szennyezettség térkép elkészüljön a Földről, ami én úgy tudom, hogy ilyen még nem létezik a világon, és ez egy ilyen egyedülálló dolog, és nagyon izgalmas, hogy ilyenekbe szerintem be lehet kapcsolódni hallgatóként. Tehát tényleg, de arra akarok kiukadni, hogy olyan konkrét dolgokkal is szerintem érdemes nagyon foglalkozni mérnökhallgatóként, aminek kézzelfogható az eredménye, mert egyrészt azt is látja a hallgató, hogy ez a sok elméletileg tűnő dolog, amit tanul az egyetemen, és nem tudja elképzelni, hogy ez mire lesz ez valaha jó, az simán lehet, hogy szembe jön egy kicsit más formában, de teljesen felismerhető formában, én ezzel is többször találkoztam már magam is ezzel, és abszolút az a tapasztalat, hogy egyébként a műegyetemi képzés az nyújt olyan alapokat, hogy ezzel a hallgató tudjanak foglalkozni, de mégis akkor tudja jó ezt az ember, hogyha amit csinál, az tényleg működik. És hát legnehezebb az működnie valaminek, vagy ha űrben van, vagy ha gyorsan megy, vagy ugye ilyen extrém körülmények között. Hát a rakétánk még nem lesz űrbe, de mondjuk gyorsan már megy.
Donald egyébként most itt szerénykedik. Tehát említette ezt a SMOG térképet, de azt nem tette hozzá, hogy ebben nagyon nagy része volt neki is, illetve Markot
is. Hát ez a reklám helye, igen.
Aki szintén a Boldizsár és a Kozmosz vezetőséghez tartozik most ebben az évben. Tudom, Donát, nyilván ezt nem te fogod elmondani, mert egy szerény ember vagy, de én hadd tegyem hozzá akkor így a reklámot, hogy tök jó, hogy ebbe te is be tudtál kapcsolódni. Örülök neki, szerintem, hogy örülök annak, hogy gépészkari és mechatronikás az alapcsapat. Tehát szerintem pont ez a terület, a mechatronika, ami alkalmas tud arra lenni, hogy komplex rendszereket lássunk. Hát én magam ezért választottam ezt a,
igen,
ezt
igen, a én is, igen.
Irányt. Szóval ennek abszolút örülök, és nagyon tetszik, hogy gépészkarról mindig sok érdeklődő van, és ez egy más dolog, hogy szerencsére egyre több vikes van, már említett Boldizsárunk, Kozmosz vezetőségi tag, ő is a vikről érkezett hozzánk, de egyébként Pálfi Bars másik vezetőségi tag, ő pedig a közlekkaron végzett, úgyhogy színesítünk azért így a palettán szerencsére.
Körülbelül egyébként a tagjaitoknak hány százaléka köthető a gépészmérnöki karhoz?
Hát most rengeteg új tagunk van ebben a fél évben, vagy nem tudom, lehet, Andis, tudsz valami konkrétat mondani, de
én nem bocsánat, közbevágok. Igen, elnézést, Donát. Én nemrég néztem át a tagnyilvántartást, ugye e-mail címek alapján, meg mit tudom én. Át szeretnénk kicsit dolgozni az egészet. Nagyon sok lett a tagunk, ez jelenti azt, hogy 188 taggal bírunk. Ezek közül van, aki már végzett de még visszajár előadásra, meg ilyeneket, és van olyan is, aki gólyaként most kezdte, meg egyébként még középiskolások is kerestek meg minket, hogy ugyan már szeretnének közmozgalmi tagok lenni, hogy ezeket valahogy próbáljuk lekezelni, mert egyébként a 80%-a tagjainknak azt hiszem az SMS alapján BMS aktív hallgató kell, hogy legyen, tehát ez a cél, de kinyílt az óló ilyen szempontból mindenféle tagunk van, úgyhogy ezt próbáljuk most átdolgozni, hogy legyenek különböző fokozatok a tagok között, meg legyen, hogy ki mit kap a különböző tagsági fokozatokért. Na igen, ennek kapcsán néztem át a listát, 188 taggal bírunk, és ennek a 60%-a érkezik a gépészkarról.
Milyen további terveitek vannak? Esetleg részben ki is fejtettétek egyébként közben, de hogy ezen kívül mondjuk a kört illetően.
Ez egy nagy konkrét cél, amit az Andris említett, ez a rakétás verseny. Ezt mindenképpen szeretnénk ezzel kapcsolatban valami kézzelfogható dolgot felmutatni, illetve a Kenszet verseny, ugye, amit szintén az Andris már kifejtett, ugye ennek ugye nyáron mi voltunk az első szervezői Magyarországon egy ilyen versenynek, ugye az európai űrügynökség többi tagállamában léteznek ilyen versenyek, és hát úgymond ilyen hiánypótló céllal indítottuk el mi is ezt, és szeretnénk, hogyha a következő évi versenybe is részt tudnánk venni, és megvalósulna a következő évi verseny. Ebben egyébként a hallgatóknak a segítségére is számítunk, hát mi is hallgatók voltunk, akik megszerveztük. Ez is egy ilyen egyedülálló tapasztalat volt, egy ilyen 50-60 fős rendezvényt szervezni hát tényleg a semmi közepén, mert ugye az Andris is mondta, egy katonai gyakorló téren voltunk, tehát még a mobil WC-t is külön be kellett rendelni. Szóval ez a Kenszet verseny is egy konkrét cél. Illetve
szerintem, bocsánat, hogy közbeállok, utána nyugodtan folytasd, csak még ide egy kiegészítés miatt elfelejtem, hogy oké, hogy sok meló volt vele, viszont szerintem hatalmas élmény, amikor utána
erre akartam kiukadni,
elkezdtek a BMR-re járni néhányan a versenyzők közül, és rögtön a második tanítási napon jelentkeztek hozzánk, hogy akkor jönnék a Kozmosz körben.
Hát meg azt hagyjam, meg az is egy hatalmas élmény, amikor nem tudom, egy hónapig szerveztük, de aztán repültek a rakéták, és tényleg az összes misszió tulajdonképpen sikeresen megvalósult.
Ha csak egy hónapig szerveztük volna.
Egy hónapig nagyon intenzíven.
Jó, hát igen, egy hónap volt az a hajsza, amikor 10 ember napi 6 órában dolgozott rajta, de igen, azért az előtte egy fél éves, egy éves
hát igen, ez
móka
igen,
volt.
Igen, ezt nem akarom ezt kisebbíteni. Na igen, amúgy nem szakítottál félbe, mert még ezt akartam elmondani pont én is, de ennyit akartam mondani, amik ilyen főbb irányok, de hát vannak persze kevésbé kézzelfoghatóak, ilyen közösségépítés, meg további projektekben is szeretnénk részt venni, amikre van lehetőség, tehát, de ezek nem annyira kézzelfoghatóak.
Igen, próbálom mindent konkretizálni, most az ilyen közösségépítő dolgokat, mint ilyen feladatkört, azt én részben én kaptam meg, hogy most, ahogy említettem is, ezzel a tagnyilvántartáson végigfutottam meg, a tagságot próbálom rendszerezni, illetve ehhez kapcsolódóan feladatokat, a projekteket, stb. Definiálni, hogy mi az, amivel tudja segíteni a körnek a közösségi épülését az, aki ezzel szeretne foglalkozni. Igen, ez nem annyira kézzelfogható, viszont azért konkretizálunk mindent, és találunk kézzelfogható feladatokat, meg irányvonalakat, szóval ez szerintem ezen is rajta vagyunk. Ez nagyon fontos, hogy legyenek rendes terveink. Én nagyon örültem annak a Kenszet verseny kapcsán, hogy tulajdonképpen így a csapat belelátott kicsit abba, és ezzel együtt én is, hogy lehet egy ilyen programot megtervezni, egy pénzügyi tervet, egy időtervet összerakni, és hát valószínűleg ez a terv, amit összeraktunk, ez még jó is lehet, hiszen végül is csak azt mondta a külügyminisztérium, hogy igen, ezt támogatjuk, úgyhogy szerintem ez egy tök jó tapasztalás volt, és ennek a szellemében tervezzük a következő programjainkat is, hogy minél precízebben, pontosabban és percre meg forintra pontosan legyen az meg, hogy mit szeretnénk. Nyilván rugalmasság van bennem, de hogy a közösségépítésre is azért vannak ilyen konkrétabb irányvonalak. Most például szervezünk ilyen online játék esteket, illetve az említett előadások is online lesznek megtartva. Úgyhogy hát várunk mindenkit szeretettel.
Egyszerű. Nagyon-nagyon köszönöm ezt az interjút nektek.
Köszönjük szépen a lehetőséget.